Békesség néktek és szeretet az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét János evangéliumának 14. és 16. fejezetéből válogatott verseket. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én veletek vagyok, és veletek maradok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását. Gyertek, válaszoljunk az ige szavára, imádkozzunk. Örökké való Úristen, mennyei édesatyánk, téged áld és magasztal gyermeki szívünk. Légy áldott, hogy Jézus Krisztusban a magad számára népet gyűjtöttél. Igéd és szent lelked által anyaszent egyházat formáltál. Légy áldott, hogy anyaszent egyházodat oltalmazod, őrzöd és gyarapítod. Köszönjük, hogy te készítetted el a mai napot. Hálás szívű családok, szülők és keresztülők keresnek téged, akik akaratodat betöltve gyermekeiket nevet félelmében nevelhették. A Szentlélek kiáradásáért könyörgünk. Lelked ereje nyissa meg bizonságtételre szívüket. Add, hogy megérezzék most mennyei örömöd ízét. Megváltó Urunk, Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Mennyei Atyánk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, a János írása szerint való Szent Evangélium 16. részéből, a 16. rész 13. és 14. verseiből, valamint a Heidelbergi KT 53. kérdés feleletéből. De amikor eljő amaz, az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem is igaz hitálta a Krisztusnak, és minden ő jó téteményének részesévé tesz. Vigasztal, és velem marad mindörökké. Kedves testvéreim, egy amerikai orvos 1907-ben kutatásokat végzett, arra nézve, hogy vajon hol lehet az emberben a lélek, kimutatható-e a lélek. Arra a megállapításra jutott, hogy amikor megmérte azoknak a test tömegét, akik nem sokkal korábban távoztak el az élők sorából, akkor általában 21 grammal találta könnyebbeknek őket, mint haláluk előtt. Azt a következtetést vonta le ebből, hogy ezek szerint akkor az emberi léleknek a tömege az 21 gramm. De valóban lehetséges ilyen mérésekkel bizonyítani a mérhetetlent? Lehet számosítani azt, ami megszámlálhatatlan? Nem úgy van-e inkább, hogy a lélek létét, jelenlétét annak hatásaiban és munkájában látjuk meg igazán? Amíg a lélek a testben van, az ember addig él. Gondolkodik, beszél, cselekszik, gyűlöl és szeret. Ahogy eltávozik a testből a lélek, onnantól kezdve a test nem lesz más, mint néhány kiló hústömeg, és egy idő után valóban porhüvellyé változik. Abban tudjuk még tetten érni a lélek jelenlétét az életünkben, hogyha valaki például megbánt bennünket, vagy éppen a szeretetét fejezi ki irántunk, nem tudjuk ugyan megfogalmazni, hogy mi az, ami ott belül fáj, vagy mi az, amitől olyan örömünk van, hogy madarat lehetne velünk fogatni, de mégis tudjuk, hogy van. Érzékeljük az ő jelenlétét. Egyszerűen csak azért, mert az értelmünkre, az érzelmünkre, az akaratunkra hatást gyakorol, és ebben megnyilvánul az ő munkája. A lélek hasonlóképpen megfoghatatlan dolog, mint a szél. Ugyanolyan nehezen kiszámítható, hiszen egyik pillanatban még lehet egy hűvös nyári szellő, amely a nagy meleget enyhíti, a másik pillanatban pedig lehet olyan orkán, ami tetőket szaggat le és fákat csavar ki gyökerestől. Hogyha az emberi lélek ennyire bonyolult és ennyire összetett, ennyire megfoghatatlan, akkor ez még inkább elmondható a Szent Háromság harmadik személyéről, a Szentlélek Istenről. Jézus is ezt mondja róla. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Egy ismeretlen költő fogalmazta meg néhány gondolatban, hogy ki is a Szentlélek, és mi is az ő munkája. És ez alapján, a vers alapján szeretnék én is néhány gondolatot átadni a testvéreknek. Így szól ez a vers. Fú, ahová akar, váratlanul, szíveket ejt rabul Jézus Krisztusnak. Irányát nem tudhatom előre, mert előre nem beszél, ő a szembeszél. Mást akar, mint én, nem az én utam az ő útja, de a lélek megmutatja, hová akar vinni engem, téged, minket. Ha hagyom magam vitetni általa, meg sem álmodott csodás utak tárulnak, s ajtók nyittatnak még ma. Fúj, drága szél, ragadj magaddal, hadd ne gondoljak magammal, csak veled. Az első, amit megtudhatunk ebből a versből Isten szent lelkéről, az az, hogy Isten lelke valóságos személy. Nem egy személytelen erő csupán, hanem egy olyan személy, akinek van akarata. Amit akar, azt megcselekszi mindenható Istenként. A második, és talán ez a legfontosabb üzenet ennek a versnek, amikor ezt mondja, szíveket ejt rabul Jézus Krisztusnak. Igen, kedves testvéreim, sok tévtanítással szemben a Szentlélek nem önmagáért van. Nem önmagáért töltetett ki, nem önmagára mutat, nem önmagát akarja reflektorfénybe állítani, nem önmagát akarja dicsőítetni, hanem Jézus Krisztust. Jézus Krisztushoz akar elvezetni, Jézus Krisztusra akar rámutatni, és Jézus Krisztushoz szeretne bennünket elvezetni. Ott láthatjuk meg igazán, hogy a lélek jelen van, hogy a Szentlélek munkálkodik, ahol királlyá Jézust koronázzák. az egyének és a közösségek életében. Mielőtt tovább mennénk a vers gondolatainak ismertetésében, fel kell tennünk magunknak néhány kérdést. Ez alapján, a gondolat alapján, hogy a Szentlélek Jézusnak ejt rabul szíveket. Vajon az én szívem kié? Kinek vagy minek vagyok a rabja? Kinek vagy minek vagyok a hatása alatt, az uralma alatt? Hiszen ettől függ az életem. Nem csak a földi életem, hanem az örök életem is. Attól függ, hogy hol töltöm majd az örökkévalóságot, hogy kinek a tulajdona vagyok, ahogy a Heidelbergi K.T. első kérdés felelete is megfogalmazza, hogy legnagyobb vigasztalásunk abban van, hogy nem a magunkéi, hanem Jézus Krisztuséi vagyunk. És az, hogy ki is vagyok én valójában, hogy kicsoda az ember, az is attól függ, hogy kihez tartozik az ember, hogy kié vagyok. Jézus Krisztusé vagyok, vagy valaki egészen másé. Hadd álljon itt egy egyszerű példa, ami talán jól szemlélteti ezt, hogy kié is a tulajdonjog az életünk fölött, és kié a használati jog, mert ez két különböző dolog. Képzeljük el, hogy veszünk egy autót, kifizetjük érte az árat, és a papíron miénk ez az autó. Csak hogy jön egy rabló, és elviszi, ellopja az autónkat, és már nem tudjuk többé használni. Valami hasonló történt akkor, amikor Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotán. Ő kifizette értünk az árat. Az ő drága vérével megvásárolt bennünket magának. És ha mi készek vagyunk elfogadni az ő megváltását, az ő szeretetét, a bűnbocsánatot, az örök életet, akkor ő valóban tulajdonává tesz bennünket. Akkor érvényes lesz ránk is, hogy az övéi vagyunk. Csak hogy nem szabad megállni ezen a szinten. Mert sokan eljutnak valóban oda, hogy szükség van bűnbocsánatra, furdal a lelkiismeret, nem tudok dolgoktól szabadulni, ott vannak a félelmeim, az aggodalmaim, és egyáltalán mi lesz a halál után? Jó lesz bebiztosítani magamat. Jó lesz, és szükség van erre az örök életre, és szükség van Jézusra ezért. De a Jézussal való közösség az nem merülhet ki ennyiben. Nem szólhat csak arról, hogy a tulajdonjog az életem fölött az övé. A használati jogot is át kell neki adnom. Mert sokszor, kedves testvéreim, becsap bennünket a sátán. Elhiteti velünk, hogy minden rendben van, hogy valóban Jézusé a tulajdonjog, Jézusé az életed, nagyszerű ez a bűnbocsánat, nagyszerű ez az örök élet, de azért ebbe meg abba a dologba majd te döntesz. Úgy is én tudom, hogy mi a jó nekem, úgy is én tudom, hogy mi a tervem, mi a célom, nem kell, hogy abba beleszóljon Jézus. És sorra veszem ki Jézus uralma alól, vagy egyáltalán át se adom neki az életemnek a különböző területeit. És nem engedem, hogy értsük jól, Jézus használjon. Hogy Jézus használja a gondolataimat, a szavaimat, a tetteimet, az érzelmeimet, a szeretetemet, a pénzemet, mert ezeket újra és újra visszaveszem magamnak. Figyelmeztet bennünket Isten igéje több helyen is, hogy ne engedjünk a sátánnak. Ne engedjük azt az életünkben, hogy csak a tulajdonjog Jézusé, adjuk neki a használati jogot is. A másik nagy igazság, amit megfogalmaz ez a vers a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy ő a szembe szél. Vajon komolyan vesszük-e ezt, kedves testvéreim? Komolyan vesszük-e azt, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Hogyha valóban Isten szent lelke a szívemben az Úr, akkor számomra nem lehet az a szabadság, ami a világ számára is szabadság. Rádöbbentünk már arra, hogy ha valóban a szembe szél az életünkben az Úr, akkor a keresztény életünk minden területén szembe kell mennünk a világgal, a korszellemmel. Mert ha nem, akkor elfúj bennünket a szél, elsodor bennünket az ár, mint azokat a halakat, amelyek elpusztultak, amelyek nem élnek, és csak sodródnak az árral. Azok a halak tudnak szembeúszni az árral, akik élnek. És a mi életünk, a mi hívő életünk és újjászületésünk egyik legbiztosabb jele, hogyha szemben tudunk úszni az árral, ha szembe tudunk menni a világgal, hogyha tudunk nemet mondani az ördögnek. Eddig még viszonylag sok keresztény el is jut, hogy szembe kell menni a világgal, és hogy a Szentlélek az sokszor szembefúj a világgal és a korszellemmel. De mi van akkor, amikor a szembeszél az én akaratommal, az én vágyaimmal és az én terveimmel szemben fúj? Akkor ilyenkor megáll a tudomány, akkor ilyenkor megáll az engedelmesség, megszűnünk engedelmeskedni. Vigyázzunk, mert hogyha nem haladunk az engedelmesség útján, naponként újra és újra nem lépünk előre, akkor ugyanúgy elpusztulunk, mint a cápa is, hogyha megszűnik mozogni, ha megszűnik úszni. Hogyha mi nem haladunk naponként egyre közelebb Jézus Krisztushoz, hogyha nem lépünk felé az engedelmesség útján, akkor mi is szépen lassan elpusztulunk. Az a kérdés, kedves testvéreim, ez alapján, a vers alapján, hogy engedjük-e a Szentléleknek, hogy ő valóban úr legyen és vezér legyen az életünkben. Engedjük-e, hogy ő vezessen, és oda megyünk, ahova ő mutatja az utat. Vagy elindulunk egy irányba, ahova mi gondoljuk, és aztán próbáljuk magunkkal cibálni őt, hogy azért jöjjön már ő is velünk. Engedem-e, hogy ő vezessen, hiszen az ige azt mondja, hogy azok valóban az Isten fiai, akiket Isten lelke vezérel. Nem azok Isten fiai, akik bizonyos külsőségeket megtesznek, ott vannak esetleg a templomban, nem azok Isten fiai feltétlenül, akik bizonyos vallási szokásokat megtartanak, hanem azok valóban Isten fiai, akiknek a szívében a Szentlélek az Úr, és akik engedik, hogy az Isten lelke vezérelje őket. Merjük-e rábízni magunkat, kedves testvéreim, teljesen Istenre? És tudjuk-e, gondolkoztunk-e már azon, hogy mi az oka annak, hogy nem merjük magunkat teljesen kiszolgáltatni neki? Hogy mitől félünk, mi az, amit nem tudunk még és nem akarunk még letenni? Miért félünk attól, hogy abszolút függésbe kerüljünk Jézus Krisztustól? Olyan jó lenne, hogyha engednénk, hogy Isten lelke vezessen, és nem csak vezessen, hanem be is töltsön. Olyan sok szó esik arról manapság, hogy be kell töltekezni Szentlélekkel. De mit jelent ez valójában? Hogyan lehet betöltekezni Isten szent lelkével? Van egy angol lelkipásztornak, Roy Hessionnak könyve, amely éppen ezzel a témával foglalkozik, hogy teljetek be Szentlélekkel. Ebből szeretnék egy rövid idézetet felolvasni. Vegyünk a kezünkbe egy szivacsot, majd szorítsuk össze az öklünket. Összeszorított öklünkben nyomjuk le a víz alá, és tartsuk ott. Ekkor a szivacs a vízben van, és a víz is a szivacsban, bár csak igen kis mennyiségben. Még mindig a víz alatt nyissuk szét az ujjainkat, és látni fogjuk, hogyan áramlik be a víz a szivacsba, minden egyes póruson keresztül, amit szabaddá tettünk, még végül megtelik vízzel. Hasonlóan történik velünk is, amikor megismerjük Jézus Krisztust, mint megváltónkat, és újjászületünk, belekerülünk abba a közegbe, ahol a Szentlélek működik, és ettől kezdve a lélek bennünk lakik. Igen, a lélekben vagyunk, a lélek pedig bennünk, ám nem biztos, hogy teljes mértékben a Szentlélek vezetése alatt állunk. Talán még nem töltött be minket egészen a lélek. Ezért egész lényünket fel kell tárnunk előtte, és fejet kell hajtanunk szelíd meggyőzése előtt. Miközben ezt tesszük, megtelünk Szentlélekkel. Most már nem csupán mi vagyunk a lélekben, hanem a lélek is maradéktalanul jelen van bennünk. Igen, kedves testvéreim, így lehet betöltekezni Isten szent lelkével, ha engedünk neki. Ha ellenállunk, ha csak egy-két ponton is, de nem adjuk át az életünk fölött az uralmat neki, ha nem engedjük, hogy beleszóljon az életünkbe, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem vagyunk betöltekezve vele, ha nem tud minket betölteni. A felolvasott igében olvashattuk és hallhattuk a Szentlélek küldetésének egyik lényegét, amit a neve is kifejez, a paraklétos, ami azt jelenti, hogy vigasztaló, pártfogó vagy képviselő. Mit is jelent ez, hogy a Szentlélek a pártfogó, vagy ő a képviselő? Kit képvisel, mit képvisel? Magunk elé képzelhetünk egy bírósági tárgyalást, ahol a vádlottat képviseli és védi, pártfogója az ügyvéd. Ehhez lehet hasonlítani a Szentléleknek a munkáját. De érdekes volt olvasni az egyik kommentárban, hogy nem egyszerű pártfogásról, hanem kettős pártfogásról, kettős képviseletről beszél az ige. Egyrészt tudjuk, hogy áldozó csütörtök ünnepén Jézus visszament a mennybe. Azért ment vissza, hogy ott bennünket képviseljen, hogy a mi ügyünket tárja Isten elé. Hogyha senki nem is imádkozik itt a földön értünk, ő minden nap folyamatosan könyörög értünk az atyánál. Ő képvisel bennünket Isten előtt, de nem hagyott bennünket árván, eljött hozzánk az ő szent lelke által. És így a lélek itt a földön Jézus Krisztusnak a képviselője lett. Jézus Krisztusnak az ügyvédje lett. Ő az, aki képviseli a mi szívünkben az Úr Jézusnak a tervét, az Úr Jézusnak az akaratát a mi életünkre nézve. Azért töltetett ki a Szentlélek, hogy Jézusra mutasson, hogy Jézushoz vezessen. Egy egyszerű bibliai példával hadd szemléltessem ezt. Biztos sokan ismerjük azt a történetet, amikor Ábrahám szolgája elmegy, hogy Izsáknak, Ábrahám fiának feleséget találjon. És amikor Isten vezetése alapján rátalál Rebekára, akkor nem magát kezdi el reklámozni. Nem magát kezdi el előtérbe állítani, hogy én milyen jó és hű szolga vagyok. Én milyen jó kapcsolatban vagyok az Istennel, hogy megmutatott nekem téged. Én milyen nagy utat tettem meg azért, hogy ide kerüljek. Nem magáról beszél, hanem az ő uráról, az ő gazdájáról beszél. Őt mutatja be, ő rá mutat, és őt akarja kedvessé tenni Rebeka előtt. Így működik a Szentlélek is. Aki Jézusra mutat, aki Jézushoz akar elvezetni, és Jézust akarja kedvessé tenni a mi számunkra. Miközben a Szentlélek elvezet minket Krisztushoz, nem csak arról győz meg bennünket, hogy ő valóban Isten fia, és minden szükségünket ő tudja betölteni, hanem előbb megmutatja, hogy kik is vagyunk mi valójában. Erről beszél János evangéliumának 14., 15., 16. fejezete, amikor újra és újra a szent lelket az igazság lelkének nevezi. Az igazság ebben az esetben nem vallási tanok rendszerét jelenti, hanem a tények valósághű kinyilatkoztatását. És gondoljunk bele, kedves testvéreim, milyen nagy szükség van ma erre. Milyen nagy szükségünk van arra, hogy a valóságot annak lássuk, ami. Amikor olyan relatív minden, támpont meg nincsen, a rút is annyira szép, a reklám a főnök, meg a sorozat hősök, ahogy a költő megénekli. Mennyire igaz ez a mi világunkra. És ebben a vetített világban valóban milyen nagy szükség van arra, hogy a valóságot lássuk, és annak lássuk, amilyen valójában. Ezért tudatosítanunk kell magunkban, hogy a mai világ sajnos úgy működik, hogy minél tisztább igazság, annál inkább vitatják. És amit már nagyon vitatnak, azon érdemes elgondolkozni, hogy vajon nem az-e az igazság, amit annyian megkérdőjeleznek, amit annyian támadnak, amit annyian próbálnak hiteltelenné tenni. Vajon nem az-e a valóság? És olyan jó, hogy ebben nem kell egyedül lennünk, és nem kell egyedül döntenünk, mert Isten szent lelke segítségünkre van ebben. Olyan jó lenne, hogyha nem feledkeznénk el arról, hogy vegyük komolyan az Isten igéjét, amikor azt mondja, hogy a valóság Krisztusé, és ne a vetített dolgokat higgyük el, ne azokra álljunk rá szilárd alapként, mert nem is szilárd alapok azok, hanem vegyük komolyan, hogy a valóság Krisztusé. És sokan eljutnak ide, hála Istennek, sokan eljutnak oda, hogy valóban ez a világ egy hamis, talmi csillogást kínál, és hogy a valóság valóban Krisztusé. De mi a helyzet akkor, amikor Isten szent lelke a saját életünkről mutatja meg a valóságot? Hogy kik is vagyunk mi valójában, milyenek is vagyunk valójában. Magunkkal kapcsolatban is készek vagyunk elfogadni, amit Jézus mond. Elfogadjuk azt a diagnózist, amit a szent lélek állít fel az életünkről. Ő ugyanis, mint a valóság lelke, el akarja oszlatni az illúziókat, amelyeket magunkkal kapcsolatban táplálunk. és igaz önismeretre szeretne vezetni bennünket. Készek vagyunk-e, kedves testvéreim, engedni az Isten szent lelkének, hogy elvezessen bennünket arra, hogy kik is vagyunk valójában, hogy leleplezzen bennünket. Belátjuk-e ezután, és megbánjuk-e a bűneinket, mert csak ebből fakad megújulás, új élet, megtisztulás és felüdülés. Ne legyenek, kedves testvéreim, illúzióink. A Szentlélek nem pihen mindaddig, amíg fel nem emeltük a szemünket arra, akit átszegeztünk, és meg nem siratjuk őt. A bűn, amiről a Szentlélek meg akar győzni bennünket, nem más, mint az, amit Jézus mond, nem hisznek bennem. Vagyis a hitetlenség a legalapvetőbb, minden egyéb bűnt magában foglaló problémánk. Azaz, hogy nem akarunk részesei lenni a Krisztus által szerzett megváltásnak, ez pedig kemény nyakú, makacs természetünkre és kérlelhetetlen szívünkre vezethető vissza. Minden bűnünk makacságunkból, önigazultságunkból fakad, és az összetöretés szükségességére figyelmeztet minket. Jól példázza ezt egy bibliai történet, amelyik megmutatja, hogy milyen az ember, amikor Isten szent lelke mond neki valamit, és azt nem akarja elfogadni, és mi következik abból, ha mégis kész engedelmeskedni neki. Biztos sokan ismerjük Naámán történetét, ennek a híres és gazdag hadvezérnek a történetét, aki minden híressége és gazdagsága ellenére halálos betegséget kapott, leprás lett. És Isten kegyelméből valaki elvezette őt Elizeus prófétához, aki egyszerűen csak ennyit üzent neki, fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megtisztulsz. És ekkor jött ennek a gazdag, híres, hiú tábornoknak a reakciója, mit képzel ez a próféta? Még ki se jön elém, nem is hajbókol előttem, nem teszi a sebeimre a kezét, hogy meggyógyítson úgy, ahogy én elképzeltem. És egyáltalán miért kell nekem a Jordánban, ebben a poros, koszos kis folyóban megfürödnem, amikor Szíria folyói sokkal jobbak ennél. De igazából a lázadása mögött nem ez van. Az van, hogy ő nem akar levetkőzni. Nem akarja megmutatni, hogy ki is ő valójában. Nem akarja, hogy azok a szolgák, akik eddig az ő szavára ugrottak rögtön, azok meglássák, hogy milyen fekélyek vannak a testén. Milyen sebek, milyen gennyedző, bűzlő sebek. Nem akar feltárulkozni, nem akar igazából megtisztulni. Nem akarja, hogy meglássák, hogy milyen is ő valójában. De olyan jó, hogy ott vannak mellette az ő szolgái, akik rábeszélik, hogy Uram, hogyha nagyobb dolgot kért volna tőled a próféta, vajon nem megtetted volna azt is a gyógyulás érdekében? Hát még ha csak ennyit kér, próbáld meg. És amikor kész engedelmeskedni, és félreteszi azt, hogy mit mondanak róla mások, meg mit gondolnak, félreteszi a hiúságát, meg a saját magáról elképzelt ideális képet, amikor kész engedni Isten szavának, akkor megtapasztalja a gyógyulást, a szabadulást, és akkor már valóban örömmel tud bizonyságot tenni, és hálát adni Istenről. Hasonlóképpen a Szentlélek is olyas valamire próbál rávenni bennünket, amit büszkeségünk miatt vonakodunk megtenni. Így szól hozzánk. Menj és fürödj meg Krisztus keresztjénél. Félünk a bűnvallás mezítelenségétől és attól, hogy kiderül, milyenek is vagyunk valójában. Ám végül örülünk, hogy engedelmeskedtünk, mert Jézus vérének köszönhetően megtisztulva és gyógyultan mehetünk tovább. Láthatjuk tehát, hogy amikor a lélek a lelkünkre beszél, mindvégig Jézus ügyvédeként cselekszik, és egyetlen cél vezérli, hogy meghajtsuk a fejünket Krisztus előtt, és királyként ismerjük el őt. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy amit énekelni is fogunk majd záró énekként, az az életünkben is valósággá legyen, hogy királlyá életünk minden területén valóban Jézust koronázzuk. Úgy legyen. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy te elküldted az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük neked, hogy ő tökéletesen véghez vitte a megváltás művét. Köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztus áldozata minden bűnt eltöröl. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nincs olyan nagy vétkünk, nem tudunk olyan nagyot bukni, nincs olyan nagy bűnünk, amit a te véred ne tudna eltörölni, amiből ne tudna megtisztítani, megszabadítani és meggyógyítani. Úr Jézus Krisztus, azért könyörgünk, hogy te adj nekünk készséget arra, hogy elfogadjuk azt a diagnózist, amit te állítasz fel az életünkkel kapcsolatban. Hogy készek legyünk belátni azt, hogy milyenek is vagyunk valójában, és készek legyünk megbánni, megvallani és elhagyni a mi bűneinket, hogy eljöhessen végre a felüdülés ideje Istentől. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem csak elvégezted a megváltás művét és visszatértél a mennybe, hanem nem hagytál bennünket árván, és eljöttél hozzánk a te szent lelked által. Köszönjük, hogy te közben jársz értünk a mennyben, és köszönjük azt is, hogy te szent lelked itt a földön téged képviselhet. Szeretnénk eljutni a te lelked által, a te lelkednek engedve, a veled való személyes életközösségre. Szeretnénk betöltekezni a te lelkeddel, szeretnénk az életünk minden területe felett átadni az uralmat neked. Azért könyörgünk, hogy te vezess így bennünket életünk útján. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a mi családjainkat, a mi szeretteinket, te áld meg őket, és te vigyázz rájuk. Hozzuk eléd betegeinket, hogy te légy gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy vigasztalójuk. Hozzuk eléd a mi gyülekezetünk közösségét. Hálát adunk a mai ünnepi alkalomért, köszönjük neked a konfirmandusokat, azért imádkozunk, hogy az ő életükben is hadd legyen valósággá, hogy királlyá Jézust koronázzák, hogy valóban a hitük megerősítésének lehessen ez az alkalma, ez a mai nap. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te adj megtéréseket, te adj megújulást, a te szent lelked által te adj ébredést, ami egyházunkban, ami nemzetünkben is. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Amen.